hozott. Volt az én uramnak, Bercsényi Miklósnak, egy Boncz Márton nevű boszorkány mestere és jósa. A dudvégi hektikás Molnár, ismertem gyermekkoromban, de az meghalt. Felakasztották a németek. Ha nem volt a Márton mellett alkalmazva, egy asszony boszorkány is, a Pirityi Panna. A Márton volt a szakács a boszorkány konyhán, a Panna volt a kukta, de a Panna többet tudott a mesterénél. Ez az asszony a Sárosi vár alatt lakik egy kis kunyhóban. Az a item vitéz kormányzó úr, hogy ezt tudna nekünk valamit tanácsolni. Hát keressék fel kegyelmetek, menjenek el hozzá. Több szót se várt Pavlovszky. Mindjárt másnap elindulának Herteli urammal a Sárosi várba, vagyis azon innen, abba a kis erdei viskóba, ahol az öreg Panna lakott szép unokájával, Piroskával. Gyönyörű hely volt az csupa, nagy lombos fák közt állt a bedőlt, kidőlt ház, melyben a Piroska apja csősz volt valamikor. Nehogy aztán beállott kurucnak, s elesett, az uraság leánykájának ajándékozta az erdei házat egy nagy darab földdel és réttel. Az erdő úgy nézett ki, mintha véges végig piros pettyes kendővel volna beterítve. A pázsit közül mindenütt sűrűn kipiroslottak a szamócák. A sűrűségből száz fülemile dal csattok ki. De Piroska serest visszadalol nekik. A lublói urak, akik kocsiukat az országúton hagyva gyalogszerrel közeledtek a szűkösvényen a házikóhoz, messziről hallották csengő hangját. Nagy kár, hogy tó túldalolta. Volt egy király, aki a szakácságra adta magát. Egész nap sürgött forgott, s két kegyeret dagasztott, és sütött, tralallalallala. S volt a királynak egy macskája, aki az evésre adta magát, és minden nap három kenyeret evett meg, tralallalallala. Amit észrevett a lépteiket, elhallgatott, s beszaladt a sűrűségbe, mint egy félénk mókus. De ahelyett megjelent az ajtóban az öreg ráncos képű anyóka felgyűrt ingű sovány karokkal, egy cseréptányért tartva a kezeibe. No, éppen jókor jöttetek, szólt hozzájuk szívélyesen. Éppen most sütöttem meg nektek a lángost, egyetek belőle, gyerekecskén. No, Kristóf kapitány, nyúj hozzá, te vagy az öregebbik. A lublói urak csodálkozva néztek össze. Tudtam, hogy eljöttök, mert a macska keresztül feküdött a küszöbömön, hanem kerüljetek beljebb. Egy kis beszélni valónk volna veled. Tudom, gyerekecskéim, értesültem róla. A domború oldalára van a kenyeretek fordítva. Bizony, mondá, Herteli uram, csak te vághatsz még ki, anyó. Jó, jó, majd megbeszéljük ott, ahol három elvált virág összekerül. Várjatok előbb egy kicsit. És azzal betuszkolván őket a szobába, ahol szép fehér abrosszal van megterítve az asztal, rátette a lángossal telt tálat, s valahonnan a ládából kivett hozzá egy palack jóféle tokait. No, így jár, Kristóf kapitány! Mit hallottál felséges urunkról? Éle még, rosszkoztom van szegény ott a törökök közt. De enne most tudom ebből a lángosból, ha a lángos ott volna. De még jobban szeretném, ha ő maga volna itt. Nem abba járunk, most szólt Pavlovszky. Tudom, fiam, bár abba járnátok. Ti a Kasperek dolgában kerestetek fel. Ha mindent tudsz, akkor nem is szükséges beszélnünk. Ezt eltaláltad. Ti azt akarjátok, ugyebár, hogy a Kasperek vissza ne járjon többet, mert az elégetés semmit se használt. Azt akarjuk, anyu, de már nincs hozzá semmi fegyverünk. Á, a Kavics is felfordíthatja néha a szekeret. Az úgy van, de hát mit tegyünk, ha jó tanácsot adsz, nem leszünk hálátlanok. 100 tallért adtok az unokámnak, és a 2 legszebb tehenet a város gulyájából, ha férjhez megy. Megéri. De ő maga választja, kikötöm. 3-at is választhat. Erre az üreg panna egy vasserpenyőn valami szeszt gyújtott meg a tűzhelynél, amely kék lánggal sziszeget nyalakodott. Morgott felette 1-2, aztán a vendégek mellé ült az asztalhoz, és így szólt. Hát, ide hallgassatok, gyerekecském! Mind a 2 gyerekecske jól túljárt már a 60-on. Ha ti azt akarjátok, hogy Kasperek ne járjon fel a más világról, legelőször is az okot kell eltávolítani, amelyért feljár. Hogy a madár ne járjon az eresz alá, a fészket kell elrontani. Ezt így súgja nekem a Libidál nevű ördög, aki nekem keresztapám és pátrónusom, s akit én most ebben a serpenyőben, ebben a lángban felidéztem. Hát kiért? Kihez jár Kasperek? Az asszonyhoz, a feleségéhez? Hát azt kell elpusztítani. Azt a szép asszonyt, hökkent meg Herteli uram. Az anyuk arcán az sok ezer ránc, mind nevetni és szaladgálni kezdett. Az egyik ide, a másik amoda, mintha kergetnék egymást. A fogai is kivillantak, amint a száját széthúzta. Mit tudott te az, fiacskám, hogy szépe? Minden asszonyt akkor kell megnézni, mikor reggel fel kell. De az asszony ártatlan ellenveti a szenátor. Mit tudod te azt, fiacskám? A kutyának nincs kése, de fogai ugye vannak? Hát csak azt mondom én, hogy az asszony kell előbb lerázni a nyakatokról. Kaspereket aztán vállalom én, mert nekem is vannak ám szerszámaim. Megértettétek? Elmehettek. Pavlovszky uram bólintott a fejével, majd próbálunk valamit, mondá halkan, s aztán az anyó csontos vállára tette kezét. Akarsz még valamit, Kristóf kapitány? Valami szert mondhatnál nekünk még, anyó, a megrontások, a gonosz szellem machinációi ellen? Pirityi Anna elgondolkozott. Tudok egyet, de csak akkor van bűvereje, ha magatok találjátok ki, mi légyen. S ha aztán minden házban ilyet tesznek a családfő ágya alá, és egy gombostűt szúrnak bele, a gonosz praktikája abban a hajlékban ártalmatlan akkor. Van-e az nálunk? Elég terem a határba, mondta az anyuka rejtélyesen. Folt hátán folt, aki betű nem volt. Szenátor urai még az egész úton törték rajta a fejüket, legalább volt valami mulatságuk. Míg végre is otthon Hertelini asszonyom sütötte ki, hogy az nem lehet más, mint káposztafej. Május közepe volt, nagy ritkaság ilyenkor az épp káposztafej. Hozattak Lőcséről, Iglóról, drága áron. Lám még a növények közt is van szerencse. Isten ennek dolgát mennyire fölvitte, talizmán lett belőle. A másik dolgot, a nagyobbat is elreferálták legott Pavlovszky urai még a kormányzónak, hogy mit izent a bercsényi boszorkány. Ez a titulus volt az immunitása a vidéken. Nem csak nem bántották, de meg is becsülték. Hogy bizony azt izente? Ha nem akarjátok, hogy a madár visszajárjon az eresz alá, a fészkét kell elpusztítani, az asszonyt kell eltenni láb alól. Kozanovics begombolkozott a kérdés előtt. Van benne valami, na majd meglássuk, majd meggondoljuk, ha hazakerülök. Egy krakkói út állt előtte. Dolga volt a kormánynál, de elhatározta, hogy a király palotába is fölnéz, kedvence volt a királynak, ki még udvari aprót korából ösmerte. Ott a fejedelmi előszobákban találkozott a rendőrfőnökkel, Novográckival. Jó napot, barátocskám! Kiállta ez eléje vidáman. Hogy vagyunk a lublói hamis pénzekkel, barátocskám? Talált-e valamit, barátocskám? Kozanovics a fejét rázta. A hamis pénzek nem ott veretnek, a szepesség tiszta e tekintetben. Úgy szólt a rendőrfőnök kedvetlenül. Ez igen kellemetlenné válhat rád nézve. Mert a hamis pénzek megvannak, de nyom nincs, hogy honnan vannak. Azaz. Igen, tudom, a kísértet, persze a kísértet, vágott közbe gúnyos mosollyal elhagyva a barátocskámat. Ő csak mellékesen jön szóba, felelte komolyan Kozárovics. Amennyiben ő még életében egy hordozókot volt tele arannyal Csernyicki nevű varsói borkereskedőtől. Minden jel oda mutat, hogy a hordóban kellett lennie a hamis pénzeknek. Ezt a gyanúmat elő fogom ma adni ő felségének is. És bizonyára nem ártana rendőri felügyelet alá helyezni ezen Csernyicki nevű egyént. Most már a Pertut is elhagyta gróf Novográcki, szokott fitymáló orhangját vette föl. Ó-hó-hó, hiszen egy naív lélek, kedves kis kormányzóm, hiszen én magam is gondoltam, mert ismertem én is az ügyet, nekem is van ám orrom, hatalmas orra volt borvilággal, de csak arra gondoltam, míg az első lublói hamis tallér kongás, aki nem vert a koponyámból, mert nekem is van ám fülem, valóban volt füle is, sőt, fülbevalók is voltak benne. Lássuk csak a dolgot közelről, mert éles szememben elhiheti. Kaszperek a vád szerint is csak egy hordót lopott, s abban az egy hordóban csupa aranyak voltak. Honnan jöttek hát elő akkor a tallérok? Nos, icipici kormányzócskám! Ez minden esetre homályos pont, enélkül tiszta lenne a dolog. De mégis itt kell a csomót keresni, szólt meggyőződéssel. Jó-jó, nevetett szárazon előkelő fejlóbálással a rendőrfőnök, miközben ide-oda rángatta a vállait. Én megteszem, még ma megteszem. Oda küldöm Varsóba a legügyesebb titkos ügynökömet, a híres Strang Jakabot. Strang ördöngős fickó, megszagolja rajta. Árgusnak 100 szeme van, Strangnak 200. De ki is fog nevetni bennünket? Becsületemre mondom, ki fog nevetni. Mert szemtelen, nagyon szemtelen. Már mindegy, megteszem magamnak azt az elégtételt, hogy elküldöm önnek is a jelentését. De ezzel vége is szakadt a beszélgetésnek, mert a király testőrtiszt Kozanovicsot szólított, hogy a király elfogató szobájába vezesse. Kozanovics alázatos előterjesztést tett most élő szóval a hamis pénzekről, a Kaszparek elégetéséről és mindenről, a lublói szenátus utolsó tervéig. Király figyelmesen hallgatta. Valóban csodálatos történet, szólt elgondolkozva. Aztán a régi bizalmas hangon kérdé. Mit szándékozol most tenni? Felséged beleegyezését akarom kérni a Kaszpareknél lefejeztetéséhez. Fiatal asszony? Olyan 26 éves forma. És csinos-e? Kérde a király gépiesen, ki különben nem vetette meg a szép nőket. Szívbeli viszonyairól kivált Le Couvreur Adrien iránti vonzalmáról sokat beszéltek az akkori kandallók és uzsonnák mellett az akkori vénasszonyok. Nagyon, de nagyon szép felség. Kár volna érte, szólt Méla Busan a király. Egy egész város nyugalma felség. Mely, hagyd nekem békét, Kozanovics, pattant fel indulatosan. Kozanovics elhallgatott alázatosan. A király ott ült a székében, és szintén nem szólt jó darabig, csak nagy sokára kérdé. Mit vársz még? Felséget, parancsát? Király izgatottan kelt föl, és a kormányzó vállára tette a kezét. Nagyok tondi vagy te, Kozanovics, ha te nekem azzal jössz, egy szép asszony halálát javaslom, hogy azt az asszonyt én le nem fejeztetem, előre tudhatnád. De hogyha te nekem azzal jössz, egy szép asszonyt lefejeztettem, hogy azt én már föl nem támaszthatom, előre tudhatnád. és ezzel szeliden intett a kezével távozhatást. A szepesi kormányzó mindent értett, s térdet hagyva ment ki a selyembrokát függönyös ajtól. De még lent sem járt a márvány lépcsőnél, mikor utolért egy királyapród. A felség visszakívánja nagyságodat! A király egész az ajtóig elébe jött, s mielőtt csak szólhatna is, a függöny mellé vonta. Aztán valahogy ne bolondoz, Kozánovics, vitesd az asszonykát valami kolostorba, ahol a kísértet esetleg rá nem akad, s aztán nevetve hozzátette, és ahol a király esetleg ráakad. Így történt, ilyen messziről, egészen a trón környékéről keletkeztek annak a körülménynek az indokai, hogy a Kászpareknél Anna szolgálója, akit eddig még a szúnyog sem csípkedett, sovány volt annak is, egyszerre divatba kezdett jönni. Két deli lovas katona csapta neki a levet, életre halára. Az egész utca csodálkozott rajta, hogy ugyan mit kapnak rajta. Szeplős is, kancsal is, aztán a járása is milyen lompos. Hát de ezek a bolond katonák hová tették az eszüket? Hát végre is a szerelem csak szerelem, nem lehet megmagyarázni. Az utca belenyugodott. Az ancsurkának pedig mindjárt eleinte nem volt ellene semmi kifogása. Csak éppen választani nem igen tudott köztük. Megengedte hát, miután különben igen jó pajtások voltak, hogy szombat estéken együtt járjanak hozzá. Inkább mintsem egymást agyonverjék. És mikor is beeresztvén őket a kis kapuajtón kün üldögéltek néha egész éjfélig a pitvarajtó előtt, hallgatván a közelítóban a különböző fajtájú békáknak egyetlen örök nótáját, mely szinte csúfondárosan hangzott be a szerelmi turbékolásba. Mit farsz, mit farsz, mit farsz? Papu csot. Kinek, kinek, kinek? Urraknak, urraknak, urraknak. Egy ilyen szép költői estén azonban, midőn Kászperek már több napja nem mutatkozott a láthatáron, egyszerre vége lett mindennek, pedig akkor is ilyen szépen vartyogtak, kurutyoltak a szegény békák. Ó, a hűtelen galád lelkek, de jól megmondta az Anka keresztanyja, ne higgy fiam a katonáknak, fényes gomb, piszkos lélek. Hát az történt, hogy egyszer csak megállott nagy ostor pattogással a kapuajtja előtt négy prüszkölő táltossal egy könnyű szekérke. A kocsis a néma Bobrik András, Obgártról, mert néma ember kellett nekik, ez az egy volt az egész környéken, leszállt és megkopogtatta a kapuajtót. Nosza erre, jelre megfogták Ankát a katonák, belökték a fáskamrába, aztán berontak a Kászpereknél szobájába, és úgy, amint volt, egy száz szoknyában éppen vetközés közben érték, ki akarták hurcolni a szekérre. A szegény megijedt teremtés nem is ellenkezett, tudta már, hogy tehetetlen, hogy ez felső parancs, csak azt kérte, hogy legalább becsületes ruhát vehessen magára, s mondják meg, hová viszik. Katonák vállat vontak, ki tudhatná azt. Szemei megteltek könnyekkel, de azért maga ment ki szilárd léptekkel, maga ült fel a kocsira. Így kellett annak történni. Csak mikor már fenn volt az ülésen, akkor jutott eszébe valami. Engedjenek le, kérem, még egy cseppet, valamimet ott bent felejtettem. A katonák haboztak, de olyan szívreható volt a hang, hogy lehetetlen volt megtagadni. Leugrott ruganyosan, és a szobájából, ahová az egyik katona bekísérte, egy két csíkos tarisznyát hozott magával a vállára akasztva. Ugyan mi volt benne? Utipogácsa bizonyosan nem. Mindig igen jól volt ez elrendezve, senki se vett észre semmit, az egész utca aludt. Csak ritka házban pislogott mécses, még a kutyák se ugattak. A katonák fölnyergelt lovai oda voltak kötve a sarogjához, azokat leoldozták és nyerekbe pattantak. Az András közibe vágott a négy pejnek, s megindultat, mint a forgószél, Isten tudja merre. Nem látta azt senki, csak a csillagot. A két katona a kocsi mellett vágtatott. Kászpereknél kívül a városon egy pár közömbös szót intézett a kocsishoz. A kocsis visszafordult, ránevetett, s hallatta a némák idétlen hangját. Mindent megértett. Ez a hang megmagyarázta neki, amit nem tudott. Mária kitörülte szeméből a könnyeket. Tudta már, hogy meg nem ölik. csak elveszítik, hogy meg ne lehessen találni. Aztán elmosolyodott. Ó, szegény városi tanács! Ti csak az ördög ellen hadakoztok, de arra nem gondoltatok, hogy az asszony is a játékban van. Az első falunál belenyúlt Kaszpareknék kis kezével a csíkos tarisznyába, és kihúzott belőle 3 aranyat, hogy azt a likacsos kocsikas nyílásán apródonként elhullongassa. Egyet a falu közepén, egyet az innenső, egyet a túlsó szélén. Mentek, mentek, sokáig mentek, 20 falut is értek. Sokszor kellett belenyúlni a Kaszpareknének a tarisznyába. Néha keserűségében 5 aranyat is elpotyogtatott. Végre éjfél után egy városkába értek, ahol nagy kőépület előtt megállottak a lovasok és a kocsi. Ház előtt katona strázsa volt. Készen van minden? Kérdé az egyik lovas. Minden, felelte a vártán álló. És kist vártatva új lovakat fogtak be, és új lovasok szegődtek kíséretül a rohanó kocsi mellé. Azok már nem csak azt nem tudták, hogy hová viszik a szép Máriát, hanem az se, hogy honnan hozzák. De a néma kocsis megmaradt. Annak a fejébe beleszvésve az egész út, az tudni fog mindent, de el nem mondhatja senkinek. Porzott az út, vágtatott a 4 ló. Ja, megcsillant valami a sötétben. Talán a patkó adott szikrát, vagy talán egy arany hullott le ismét az útporába. Az ős mesék búzamagvát, kölesét, kenyérmorzsáját felszedték, megették a madarak. Kaszperekné aranyait is megtalálják, felszedik, de meg nem ehetik. Csak szúrta, egyre szúrta. Hely, csak kitartsanak. Fekete fellegek nyargaltak az égbolton keletről nyugatra. Olyan sötétség volt, mint a kos szarvában. Nem lehetett már meglátni, hol mi van. Se falut, se tornyot, se folyót, se vidéket, csak megszagolni. Fenyő illat erdőt jelent, a boróka illat, irtványokat, szénaillat réteket. Kakas kukorékolás, kutyaugatás, az a falu. Hajnali pirkadáskor egy nagy kopasz, sziklás hegynél új kocsi várt Kaszpareknére, új lovakkal, új kocsissal. A néma ember visszafordulhat. Igaz, amerre Kaszpareknét hozta mást, és elhozhatna arra valamikor, ne tudjon ő se mindent. Csupa erdőn nagy százados fák közt mentek aztán 1 vagy 2 óráig. Semmi nez, semmi hang nem volt benne, csak a patakok zuhogtak tompán, keresztül kasul szelv az erdő gírbe-gurba hátát. S a hatalmas páfrányok, a mohok és moszatok közt szerecseny dolmányú kígyók, s fürge szemű gyíkok suhogtak. Végre egy tisztáson kivillant egy ódon komor épület nagy kőfalakkal, félig bedőlt toronnyal. Ez volt a bozlácsnyai kolostor. Csikorogva nyílt meg a vasszögekkel kivert nehéz kapu, és újra bezáródott nagy dübörgéssel, a begördülő kocsi után. És most már végre el voltak választva Kaszparekék. Az egyik meg volt halva, de kijöhetett a sírjából. A másik élő volt, de nem jöhetett ki a sírból.